Kedves gyülekezet, drága testvéreim, ma az ima hét utolsó szombatja van. Ezen a szombaton Ellen White egy álmáról szólna a felolvasás. 1871. április 20-án lát egy álmot, illetve hát megél egy álmot Ellen White, a népnek az állapotáról. Látja a műnek a vezetőit, látja, ahogyan megalázkodnak, különösen egy vezető atyafi, és látja, hogy a felesége egy másik csoportban ül, ahol hajtogatják a fejüket, és azt kérdezik, mire való ez a nagy megalázkodás. Úgy gondolom, hogy nagyon is időszerű az a kép, ami ezekben az írásokban hát elénk tárul. Nem tudom, hogy megbocsátjátok-e nekem, hogyha nem fogom felolvasni azt, ami az imaeti anyagban van. Azt mindenki el tudja olvasni, ugye? De felépítettem egy prédikációt erre az álomra. Ellen White azt írja a saját lelki állapotáról, hogy már 3 hónapja nagyon levert volt. Szinte elfogyott az ereje, emésztette magát a műnek a helyzetéről. Hát én is nagyon régóta emésztődöm, amiatt, hogy a nagy küzdelemnek a 4 szintelével olyan keveset foglalkozunk, akár a személyes beszélgetéseinkben, akár a szószékről is. Miért nem foglalkozunk sokkal többet azzal, hogy mi történik a mennyben? Ellen White azt mondja, hogy hamarosan, előbb, mint gondolnánk, a mennyben folyó vizsgáló ítélet az élőkre terelődik. Miért nem érdekel ez jobban bennünket? Hiszen a sorsunk dől el. Miért nem vágyunk jobban megismerni azt, ami a mennyben folyik? Miért nem akarjuk felismerni, hogy mi minden szolgáltat lehetőséget Sátánnak arra, hogy vádoljon bennünket? Miért nem foglalkozunk többet azzal, akitől a sorsunk függ? Hiszen ott van a mi barátunk, a mi közben járunk, a mi védő ügyvédünk, aki felemelheti az ő kezeit, és mondhatja az ő atyának, atyám, az én markaimba metszettem őt. Légy kegyelmes hozzá, ne töröld ki nevét az életkönyvéből. Nagyon sokat töprengek azon, hogy miért nem érdekel bennünket jobban az, ami a nemzetek zajongása között, a nemzetek viszálygodása között zajlik. A II. Világháború után kialakult egy státusz quo a nemzetek között, és úgy látszik, hogy az utóbbi években ez szét lett robbantva. Olyan feszültségek alakultak ki, nem is akárkik között, hiszen ha Amerikát, Kínát, vagy Amerikát és Európát nézzük, azt látjuk, hogy ez nagyon is profétikus fejlemények. Miért nem érdekel bennünket jobban az, hogy a halálos seb hogyan gyógyul meg? Hogy ez a mostani pápa hogyan viszi véghez az ő tervét, hogy a katolicizmus egyetemességét megvalósítsa az egész világon. Hogyan törekszik arra, hogy ne legyen egy földrész sem, egy kis földterület sem, ahol a katolicizmus egyetemessége nem érvényesül. Nagyon különös, hogy Rómában, egy római templomban elhelyezték a Amazon természeti népeinek egy szobrát, a földanya szobrát. És egy több napon át tartó szinódust rendeztek Rómában, ahol ezt vitatták teológusok, hogyan lehetne a katolikus egyház tanításait beágyazni az Amazon természeti népeknek a vallás felfogásába, hitvilágába. Ez egy nagyon-nagyon különös folyamat az én számomra. Ha gondoljátok, délután talán válthatunk majd ezekről a dolgokról néhány szót. Miért nem érdekel bennünket? És ami a legfájóbb talán, miért nem érdekel bennünket, hogy hogy vagyunk mi magunk, a családunk, a gyülekezetünk és a mi népünk ezek között a körülmények között. Nem veszitek rossz néven, ha ezzel foglalkoznánk most délelőtt? Ellen White egy egészen különleges gondolatot ír le, amivel az elmúlt időben szembesültem igazán. A Tapasztalatok és Látomások című könyvnek a 233. oldalán beszél ugye a rostálásról, és azt mondja, kérdeztem a szemlélt rostálás jelentőségét, és azt hallottam, hogy azt a hű tanúbizonyságnak Laudíciáról szóló határozott bizonysága idézte elő. Ez mély benyomást gyakorol majd annak szívére, aki elfogadja, és arra indítja majd, hogy célját magasra tűzze, és a teljes igazságot hirdesse. Nem üt meg bennünket ez a gondolat? Hát eddig nem hirdettük a teljes igazságot? Hogy vagyunk ezzel a dologgal? Ellen White azt mondja, a Maranatha című könyvben idézik ezt a gondolatot, olyan biztos, hogy nálunk van az igazság, mint hogy Isten él. Így érezzük. Érezhetjük így. Nálunk van az igazság, amit Isten meg akar ismertetni az egész világgal, minden néppel, nyelvvel, ágazattal, mindenkivel. Nálunk van. Ránk bízta. De a nagy kérdés az, hogy ismerjük-e? Tudjuk-e azt, hogy mi zajlik a mennyben, mi zajlik a nemzetek között, mi zajlik Babilonban, és mi zajlik a mi életünkben? Isten üzenete hogyan vonatkozik ezekre a dolgokra? Meglehetősen fájóan érint engem, úgy érzem, hogy valami egészen különleges módon a történet kritikai egzegézis belopakodott a mi népünk közé. Tudjátok, mi a történet kritikai egzegézis? Elkezdték a Bibliát elemezgetni, és elhatározták, hogy ez ihletett, az nem ihletett. Ez fontos, az nem fontos. És a végén nem marad más, csak a Biblia két lapja. Ami közte van, azt valaki valamilyen formában kétségbe vonta. Úgy érzékelem, mintha mi is kezdenénk így gondolkodni, hogy ez fontos, az nem fontos. Milyen gyakori ez a mondat, nem tudom, észrevettétek-e. Ó, atyám, fia, ez nem üdvösség kérdése. Jó, hogy nálatok nem hangzott el soha ez a mondat. Ennek örülök, nagyon örülök. Nem kockázatos ez a szemlélet? Mert a végén eljuthatunk oda, hogy végül semmi nem lesz üdvösség kérdése. Bárhogyan élhetünk, bármit tehetünk, mindig lesz valaki, aki azt mondja, ó, hát ne aggódj emiatt, ez nem üdvösség kérdése. Rendkívül kockázatos ez a szemlélet. Rendkívül. Milyen sokan eljutottak oda, hogy szembeállítják a törvényt az evangéliummal. a proféciákat az evangéliummal, az ítéletet az evangéliummal. És milyen sokan azt mondják, ne beszélj a proféciákról, ne ijeszgesd az embereket, hirdesd az evangéliumot. Ne beszélj az ítéletről, mert megijesztet az embereket, hirdesd az evangéliumot. Ne beszélj a törvényről, mert ránk fogják, az 50-es évektől ezt gondoljuk, hogy törvényeskedő vagy. Hirdesd az evangéliumot. Mi értelme van az evangéliumnak a törvény nélkül?
Semmi.
Ha a törvény nem ítél el, akkor mi alól szabadít fel az evangélium? A 40. Zsoltárban mit olvasunk? Akkor mondám, a könyv fejezetében írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem. A te törvényed keblem közepette van. Máté evangéliumában azt mondja Jézus, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy a törvényt és a prófétákat eltöröljem. Nem azért jöttem, hanem hogy betöltsem. Hogyan tudnád meg, hogy az evangélium mikor és hogyan teljesedett, ha nem kutatnád a proféciákat, amiben Isten kijelentette, hogyan örvendhetnél Krisztus földre jövetelének, ha nem ismertnéd azt, hogy mikor jött el az időnek a teljessége, amikor kibocsátotta Isten az ő fiát, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa. Hogy lehetne szétszakítani ezeket a dolgokat egymástól? Sehogy. Sehogy. Talán nincs is nagyobb bűn annál, mintha bárki az evangéliumot légüres térbe helyezi. Mert az evangélium törvény nélkül, proféciák nélkül, ítélet nélkül nem mond semmit. Semmit. A semmit mondó üzenetnek mennyi az értéke?
Semmi.
Ó, ha felfedeznénk ezt a szépséget, ahogyan a törvényben elrejtette Isten az evangéliumot, ahogyan a proféciákban olyan hangosan kiállt, amikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak a várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, hogy Krisztus azt mondja, ilyenkor emeljétek fel a ti fejeteket, és lássátok meg, hogy elközelget a ti váltságotok. Milyen jó lenne, ha igazán értenénk az Isten szemszögéből az ítéletet. Ellen White azt mondja, hogy Isten természetétől idegen az ítélet. Idegen. De igazságos maradhatna Isten, ha nem tartana ítéletet?
Nem.
Isten meg akarja mutatni, hogyan találkozik össze az igazság és az irgalmasság. A szeretet és a békesség hogyan csókolgatják egymást a kereszten. Hol nyilvánul ez meg leginkább? Az ítéletben. Én nem tudom, hogy azok az ígék, amelyek Joel könyvében vannak, milyen hatást gyakorolnak ránk. Keressük meg Joel könyvének a második fejezetét, és ott az első és a 11. verseket olvassuk el. Joel könyve második fejezet első és a 11. vers azt mondja, fújjatok kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen. Rémüljenek meg e föld minden lakói, mert eljött az Úrnak nagy napja, mert közel van az. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes. ki állhatja ki? Soha nem volt ilyen fontos kérdés, mint a mi napjainkban. Hiszen látjuk, hogy minden megbojdult. Minden megbojdult. Valami vészjósló, mind az, az esemény sor, amit látunk, ami előre vetíti az árnyékát. Az Úr nagy napja eljön. És mindegyikünk számára ez a legfontosabb kérdés, ki állhatja ki? Kész vagyok, hogy megálljak az Isten előtt? Ha ma jönne el, kész lennék, hogy megálljak az Isten előtt? Meghalljuk Jézusnak ezt a mélységesen kérlelő kijelentését. Azért legyetek készen, ti is. Mit hordoz magában ez az állapot? Békességet, nyugalmat és örömet, nem? Kész az én szívem, ó Isten. Ha ez van a te lelkedben, akkor ez mérhetetlen örömet és nyugalmat jelent. Én úgy gondolom, drága testvéreim, hogy újra meg kell értenünk Joel könyvét. Meg vagyok róla győződve, hogy Joel könyve második fejezete a hetednapi adventista egyháznak lett írva. Együtt vagytok velem ebben?
Igen.
Ez a fejezet a hetednapi adventistáknak lett írva. Azért majd visszatérünk, tegyetek oda egy jelzőt erre a gondolatra. De ha megnézzük azokat a gondolatokat, amiket Pál apostol Timóteusnak írt, milyen különös felhívásokat tesz közzé itt ezeken a helyeken. Nem is gondoltam, hogy ennyire időszerűek ezek a gondolatok, amiket Pál apostol mond itt. Timóteushoz írt második levél, harmadik fejezet, 12. versétől egy kicsit hosszabb szakaszt olvassunk el együtt. Timóteushoz írt második levél, harmadik fejezetétől. De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni, Krisztus Jézusban üldöztetni fognak. A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban eltévejedvén és eltéveítvén. De maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik rád bizattak, tudván, kitől tanultad. És hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Kérlek azért az Isten és Jézus Krisztus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben. Incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedhetik, hanem a saját kívánságait szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj az evangélista munkáját, cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsed. Elég komoly gondolatok vannak itt, nem de? Mit mond Pál apostol? Téveítés és tévegés. Az egészséges tudomány, amely bölcsé tehet minket az üdvösségre, Sátán által meg lesz kérdőjelezve. A teljes írás elveszti a pozícióját, az elsődlegességét. Ha végig gondoljuk ezeket a dolgokat, és feltesszük a kérdést, hogy miért? Miért? Miért félelmetes az ítélet? Miért félelmetes a törvény és a proféciák Laodíceának? Miért? Miért köszönt ránk az az idő és az a helyzet, amiről Pál apostol Timóteusnak ír? Van valakinek javaslata? Miért?
Nem vagyunk készen.
Nem vagyunk készen. Mert fél Laodícia, hogy lelepleződik. Hogy nem is olyan gazdag. És nem, hogy semmire nincs szüksége, hanem igen nagy szükségben van. És ebben a helyzetben ezek a dolgok igen rémisztőek tudnak lenni. Mitől retteget Sátán? Hogy lelepleződik. És lelepleződött? Ott a Golgota keresztjén nyilvánvalóvá vált minden teremtmény számára. Mindazok számára, akiket megkísértett, nyilvánvalóvá vált, hogy mi az ő szándéka, nem? Milyen állapotban van? Milyenek az ő módszerei? Mitől rettegtek a farizeusok? Hogy lelepleződnek. Hogy lelepleződnek. És lelepleződtek, mikor megkövették Istvánt? Lelepleződtek, hogy a menny ki mellett áll? Hogy István mellett van a menny? Nyilvánvalóvá lettek, nem? Mitől rettegett a középkori egyház a reformáció idején? Hogy az emberek a kezükbe veszik a Bibliát, és minden csalásuk lelepleződik, nem? Kedveseim, ne gondoljuk, hogy mi Laodícia népe különbek vagyunk ezeknél. Mi ugyanúgy félünk, hogy lelepleződünk. Pedig Isten akarja. A megtérés az nem más, kedveseim, mint lelepleződés. Amikor önmagunk előtt a saját állapotunkat a Szentlélek leleplezi. És felébreszti bennünk a vágyat, hogy térjünk az Istenhez, akinél egyedül van megoldás az állapotunkra, a helyzetünkre. Nem lehet rejtegetni a dolgokat. Nem lehet eltitkolni örökre a dolgokat. Mert Isten nyilvánvalóvá teszi. Mit mond Jelenések könyve? Nagyok és csodálatosak a te utaid, ó szentek királya, ki ne félne téged, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Még Sátán is elismeri. Igaz, hogy utána összegyűjti a feltámadt gonoszokat, és megtámadja Jeruzsálemet. De Isten nem fejezi be a művét. Nem hirdeti ki az ő ítéletét senki felett, míg az illető el nem ismeri, hogy nagyok és csodálatosak az Isten útjai, igazak és igazságosak az ő ítéletei. Fellebbezésnek helye nincs. Nincs. Nagyon különös, ahogyan én látom a hivatkozásoknak a hátterét. Amikor a legnagyobb problémánk volt, és a 70-es években a legellentmondásosabb helyzeteket éltük át, akkor igen gyakran hangzott el, hogy testvéreim, mi az örökkévaló evangéliumot képviseljük, igaz? A hármas angyali üzenetet, az örökkévaló evangéliumot hirdetjük. És akiket én ismertem, és a szájukból hallottam ezeket a mondatokat, az volt a meggyőződésem. Fogalmuk nincs az örökkévaló evangéliumról. Fogalmuk nincs. És azok, akik azt mondják, hogy ne beszélj erről se, meg arról se, meg amarról se, hirdesd az evangéliumot, igazából nincs fogalmuk az evangéliumról. Nincs fogalmuk. Ellen White a Krisztus példázatai című könyvnek a 152. oldalán a következőt mondja. Miután felhangzik a figyelmeztetés, hogy eljött az ítélet ideje, és megszólalnak a hozzá kapcsolódó kilatkoztatások, a profécia szerint eljön az ember fia az ég felhőiben. Mikor? Mikor felhangzik a figyelmeztetés, hogy eljött az ő ítéletének ideje. Mióta? 1844, igaz? 1844. Amikor a hozzá kapcsolódó igazságok, amelyek azt a négy területet érintik, amiről beszéltem, hogy mi történik a mennyben, hogy mi történik a nemzetek között, hogy mi történik Babilonban, és mi történik Isten választott népével, akkor eljön az emberfia az ég felhőjébe. Az ítélet idejének meghirdetése egyben Krisztus közeli eljövetelének hirdetése is. Ez a szózat az örökké való evangélium. Krisztus második eljövetelének hirdetése, a második advent közelségének hírüladása tehát az evangéliumi üzenet lényeges része. Mi az örökké való evangélium? Ez, amit mond itt Ellen White. Ha az örökké való evangéliumot hirdetni akarod, akkor rá kell mutatni azokra a jelekre, amelyeket Jézus felsorol, amelyek megelőzik az ő eljövetelét, nem? Honnan tudjuk ezeket, ha nem a proféciából? Honnan? Sokan azt mondják, ha túl sokat foglalkozunk a jelekkel, akkor elveszítjük az üdvösség örömét. Nem tudom, hogy ez hogy lehet. Jézus meg azt mondja, amikor látjátok a dolgokat, látjátok a jeleket, örüljetek és emeljétek fel a fejeteket. Ne csüggesszétek le, ne essetek kétségbe. Örüljetek, emeljétek fel a ti fejeteket. Megfigyeltétek a testbeszédet, testvéreim. Amikor valaki nagyon boldog, akkor lecsüggeszti a fejét, igaz?
Igen.
Felemeli a fejét. És amikor valami nincs rendben a lelkében, akkor mit csinál? Akkor lecsüggeszti a fejét. Akkor lehajtja a fejét. Így van ez. Így van ez. Amikor mi az evangéliumról beszélünk, Jézus közeli eljöveteléről beszélünk, a jeleket figyeljük, nem azért tesszük, hogy elcsüggedjünk, hanem hogy örülni tudjunk, és érezzük, hogy Jézus eljövetele közel van. És ha érezzük, hogy Jézus eljövetele közel van, akkor mit kell tennünk? Magasra kell tűznünk a célunkat, igaz? És a teljes igazságot kell képviselnünk. Ez a kettő összefügg egymással. Ellen White úgy látja a mi népünket ebben a helyzetben, a megváltási terv eme fázisában, hogy hónunk alá vesszük a Bibliát, igaz? És ragyogó arccal járunk házról házra, hogy beszéljünk az örök Isten örök törvényéről, hogy az embereket felszólítsuk. A végidő üzenete örömteli módon lesz hirdetve. Örömteli módon lesz hirdetve. Drága testvéreim, a Szentírásban Joel második levelében van egy kulcs kifejezés. Tudjátok, mi ez a kulcs kifejezés? Én azt találtam, hogy ez a kulcs kifejezés az, hogy de még most is. De még most is. Csodálatos a mi Istenünk, kedvesek. Csodálatos. Izrael számára hányszor mondta, míg a 77 le nem telt, de még most is. Csak térjetek meg. Csak jöjjetek hozzám. Csak rendezzétek az életeteket. Még most is. Menjünk csak vissza Joel könyvéhez, kedvesem. Azt mondja a 12. verstől. De még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas. Késedelmes a haragna, és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. El tudod képzelni Istent, hogy amikor letekint az életedre, és látja a hibáidat, látja a közömbösségedet, látja a felelőtlenségedet, bánkódik feletted. Milyen nagy szükségünk lenne, hogy lássuk ilyennek az Istent. Sátán azt akarja, hogy lelkiismeret furdalásod legyen, és gyötrődj. Isten pedig még most is szeretettel hív és bánkódik miattad. Ilyen a mi Istenünk. Miért nem látjuk őt így, és miért nem láttatjuk őt így? Miért? Mert ezt akarja az ördög. Mert ezt akarja az ördög. Azt mondja, gyűjtsétek össze a népet, a tornác és az oltár között, sírjanak a papok az Úr szolgái, és mondják, légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez. És a 18. vers, azt mondja, erre buzgón lőn az Úrnak szeretete az ő földje iránt, és kegyelmezett az ő népének. És hogy mondja a 21. vers? Ne félj te föld, örülj és vígadozz, mert nagy dolgot cselekszik az Úr. Ne féljetek ti mezei vadak, mert zöldülnek a pusztának virányai, mert a fa megtermi gyümölcsét, a füge a szőlő, és kitárja gazdagságát. Mit mond a megalázkodást, mi fogja kísérni? A félelem eltűnik, és öröm és vígasság foglalja el a helyét. Ez az, amit az Isten mond. A félelem eltűnik a megalázkodás által. És akkor azt mondja tovább a 28. versben. Részen azután, hogy kiöntöm a lelkemet minden testre, és profitálnak a ti fiaitok és leányaitok véneket álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak, sőt, még a szolgákra és szolgáló leányokra is kiöntöm az én lelkemet. És a 32. vers azt mondja, mind az, aki az Úr nevét hívja segítségül, megmenekül, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, amint megígérte az Úr, és a megszabadultak közt lesznek azok, akiket elhív az Úr. Mi ennek a fejezetnek a vége? Egy csoda, nem? Egy csoda. Teljes és örömteli szabadulás. Isten azt mondja, én kipótolom az esztendőket. Kipótolom. Sionban és Jeruzsálemben lesz a szabadulás. Isten népe között van az áldás. Sose vette ki onnan, sose vette el onnan Isten. Az Úr ígéretei az ő népének szólnak. A hetednapi adventistáknak szólnak. A világ széles népnek szólnak. Szabadulás, vigasság és öröm a legkritikusabb körülmények között, e között a nép között található. Sehol máshol. Sehol máshol. Ha engedett testvér, hogy Isten leleplezze a gazdagságodat, ha engedett, hogy Isten leleplezze azt, hogy milyen nagy szükségben vagy, Isten győzelemre vezet. A hű tanúbizonyság Laodiceához intézett bizonysága magában rejti a győzelmet. Jelenések könyve 12. fejezet 11. verse mit mond? És ők legyőzték azt, kit? Sátánt. A bárány véréért, és az ő bizonyság tételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Itt a győzelem három összetevője. A bárány vére, és milyen sokan azt mondják, hirdesd az evangéliumot, elég a bárány vére. De az ő bizonyság tételének beszéde. Mit mond, kedveseim? Az imaheti felolvasás. A proféták szolgálatát, igaz? Miért küldte Isten a profétákat? Hogy felébressze, és győzelemre vezesse az ő népét. Laodiceának szól a legcsodálatosabb ígéret, nem de? Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székébe. A hét korszak közül egyet sem találsz, amelyiknek Isten ezt mondta. Egyet sem. Isten ennek a korszaknak ígéri a legteljesebb győzelmet, a legteljesebb diadalt, a legcsodálatosabb jutalmat, nem de? Mindannyiunknak el kell döntenünk, kedveseim. Elfogadjuk-e az Isten szeretetét, vagy nem? A szeretet üzenete hogy szól ennek a népnek, ennek a korszaknak? Akiket én szeretek, azokat megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Aki szereti a fiát, az szabadjára engedi, igaz? Vagy a gyerekét. Csinálj, amit szeretsz. Csak légy boldog. Ma, mintha ezt élnénk meg gyülekezetben. Csinálj, amit akarsz, ha ez boldoggá teszik. Te, aki igazán szereti, az nem akarja, hogy a gyerekei fatyak legyenek, hanem azt akarja, hogy fiak legyenek. Igaz? Nem csak a saját gyermeke legyen, hanem az Isten gyermeke is. Az Úr ezt akarja elérni az övével. Testvéreim, bárcsak Isten segítene bennünket. Megismerni a megváltás tervét. Megismerni a ránk bízott üzenetet. És boldogan képviselni azt. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.